Adventi hírnök fésbenyőág, lobog az első gyertyalánk, karácsonyt várva lázban a föld, isteni gyermeket köszönt, újjong a szívünk, darra gyúl, nincs már messze az Úr, nincs már messze az Úr. Adventi hírnök fésbenyő ág, lobog már két kis gyertyalánk, ha zörget Jézus, jól figyeljám, betér a szívünk ajtaján, újjong a szívünk, darra gyúl, nincs már messze az Úr, nincs már messze az Úr.
Kedves testvérek, áldás békesség, Isten hozott mindenkit advent második vasárnapján is, így az internetes közvetítésen keresztül is magam és családom nevében áldott adventet kívánok kedves mindannyiótoknak. A mai Isten tiszteleten a 301., majd a 305. éneket fogjuk énekelni. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Az Istenek Istene, az Úr így szól, hívja a földet napkelettől napnyugtáig. A Sionról, melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Eljön, ami Istenünk, és nem hallgat, emésztő tűz van előtte, és körülötte erős forgószél. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét. Amen. Magasztaljuk Istent énekszóval, 301. énekünket keressük meg, énekeljük az éneknek első 5 versszakát. Új világosság jelenik, ó tép, helyk és csendesedik, Isten igéje jelenik, újonnan nékünk adatik. Evangélium erejét, Krisztust áldott szent igéjét. Atya, Isten nagy jó kedvét, megmutatta ő kegyelmét. Kit sok szát eztem, de jéglen, eltitkolt volt Atya Isten. Mint megmondta jövendőlvén, Ámos próféta könyvében. Ezt a mi hitetlenségünk és nagy telhetetlenségünk érdemlette tévejgésünk, emberbeli reménységünk. Igaz az Isten igéje, kivel hír ember elméje, kinek meg marad ereje, és el nem vész ő reménye. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Ézsaiás proféta könyvében, a 7. fejezetben, a 7. verstől a 17.
Ezután így szólt az Úr Áházhoz. Kérj jelt Istenettől az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. De Áház így válaszolt. nem kérek, nem kísértem az Urat. Akkor ezt mondta Ézsaiás. Halljátok meg, Dávid háza! Nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok? Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni. Íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Imánuelnak nevezik el. Tejszint és mézet fog az enni, amíg meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani. Mert mielőtt ez a gyermek meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani, elhagyott lesz az a föld, amelynek két királyától rettegsz. Hozd majd az Úr rád, népedre és atyád házára olyan napokat, amilyenek még nem voltak, mióta Efraim elvált Júdától. Elhozza Asszíria királyát.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel. Várunk, Urunk Jézus. Várjuk, hogy csodás fényed ragyogja be szívünket és lelkünket. Segíts, Uram, hogy ne a látható dolgok töltsék meg a mi szívünket, hanem a veled való közösségünk, megváltó Urunkkal töltekezzünk be. Köszönjük, hogy Te vagy a mi reménységünk. Köszönjük, Uram, hogy mindent megtettél értünk, és ma is munkálkodsz közöttünk szent lelked által. Köszönjük, hogy hittel töltött meg szívünket, és benned bízhatunk. Köszönjük hálás szívvel szeretetedet, és kérünk segíts, hogy tudjuk továbbadni azt azoknak, akik nem ismernek téged. Vezess, Uram, minden lelket ismeretre, megtérésre. Hisszük, Uram, hogy minden a javunkat szolgálja, akkor is, ha még nem látjuk, mi a Te akaratod. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, Istenünknek az az igéje, melyet szent lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek, írva található Ézsaiás próféta könyvében, a 7. fejezetben, ennek is most a 9. versében. Ha nem hisztek, nem maradtok meg. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretteink, amikor közösen olvassuk most, láttuk a televízió képernyőjén, vagy a monitoron Isten igéjét, Ézsaiás próféta könyvéből, akkor ebben a könyvben, felolvasott igében egy jól rekonstruálható történetet látunk és tapasztalunk. Meg tudjuk határozni, hogy mikor születtek ezek a sorok. Jézus Krisztus születése előtt 733-ban, 734-ben. Azért tudjuk ilyen pontosan ezeket az eseményeket, mert a történelem ókori feljegyzői is beszélnek erről, hogy harmadik Tiglát-Pilézer asszír király Palesztinába indul, hogy megbüntesse a gázai, damaszkuszi és samáriai, itt úgy kell értenünk, hogy a kettészakadt országrész izraeli északi részének a tagjait, a lázadókat. És ennek a hadjáratnak a következtében Izraelnek, azaz az északi országrésznek a területe kisebb lesz, és picit ironikusan a próféta ezért nevezi ezt a szakaszt, ezt a részt, az országnak ezt a részét Efraimnak. Mint hogyha nem is érdemelné meg tovább azt a nevet, hogy Izrael. És ugyan lekicsinlő elnevezéseket olvasunk, hogyha itt Ézsaiás próféta könyvének a 7. fejezetét végig vesszük, a királyokkal kapcsolatban is kifejezésre juttat Recin nevében is, amelyet Rácónnak kellett eredetileg mondani. Ez a Rácón kifejezés, ez jó akaratot jelentett, tetszést, és amikor Recinre zsugorodott, akkor pedig az azt jelenti, hogy széthúzás. És azt látjuk ebben az igében, hogy mindazok, akiket sújtott Asszíriának a hadjárata, ők megpróbálnak szövetkezni, és ebbe a szövetkezésbe a déli országrésznek a királyát, Júdának a királyát, Áházt is megpróbálják bevenni. És mivel Áház ellenáll, ezért ez a szakaszunknak a felirata is a szír-efraimi háború. Egy egyház történeti kuriózummal van dolgunk az ókorból, amikor az arabok és a zsidók összefognak Júda Áház király ellen. Ez zajlik a 730-as években Jézus Krisztus születése előtt. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert a környezetből, a szöveg környezetében jól látható, hogy nagy veszélyben van Júda. Nagy veszélyben van a király, és nagy veszélyben van a maradék. És ilyen veszélyes időszakban az államigazgatásnak, a királynak nyilvánvalóan az a feladata, hogyha számol avval, hogy nyomorúságos idők jönnek, akkor mindent meg kell tennie, hogy a bajt elhárítsa vagy kisebbítse. Azt mondja a Szentírás, hogy a király ebben az esetben arról gondoskodik, hogy a város falán kívül lévő forrásokat bevezetik a városba, vízgyűjtő medencéket készítenek. Egészen egyszerűen azért, hogy mindenkinek az élete a lehető legkönnyebb legyen a nyomorúságos időszakban. Még beszédes is, amikor megérkezik Ézsaiás, és megérkezik az ő fia, Seárjásúb, akinek a neve pedig azt jelenti, hogy a maradék megtér. És a próféta elkezd beszélni a királlyal. Inti a királyt, hogy ne féljen, hiszen ellenfelei olyanok, mint az égett fa vége, amely már csak füstölni tud, de gyújtani nem. És a textusul választott igény pedig nagy és nehéz szó, akkor Ézsaiás proféta korában, ha nem hisztek, bizony nem maradhattok meg. És ez egy olyan ige, olyan kifejezés, amit a magyar nyelvben nem is nagyon tudunk visszaadni, mert mind a kettőnek a gyökerében, a héber nyelvben a megmaradni szó, az ámen szó szerepel. Tudnélik, a hit és a megmaradás az összetartozik. A hit az embernek a dolga, hogy odafordul Isten felé, a megmaradás pedig Istennek az ígérete, hogy akik hozzá csatlakoznak, azok megtartatnak. Nagy üzenet ez ma advent második vasárnapján ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, hinni és megmaradni. És persze rögtön eszünkbe juthat még őszi közös alkalmunk, az evangelizációs sorozat, ahol a Szent István Parkban pontosan ezt a kérdést taglaltuk. Megmaradni. Mire maradtunk, és most már így kell mondanunk, hogy mire maradunk meg. Ézsaiás erre hív most bennünket. Mit mond a királynak? Azt mondja a királynak, hogy ne Jeruzsálemnek a falaiban bízzon, ne az elkészített vízellátásban, ne abban bízzon, hogy egy taktikai csellel majd ő maga inkább Asszíriához fordul segítségért, hanem egyedül Istenbe vesse a bizadalmát. Ézsaiás ige hirdetésén meglátszik, hogy mennyire mások Istennek a gondolatai, szándékai és akarata, mint az emberé, jelen esetben Áhász királyé. A király mindent megtesz, emberileg mindent elvégez. De Ézsaiásnak az a legfájdalmasabb tapasztalata, hogy éppen a prófétai igét, Istennek az igéjét nem fogadja el. Pedig Isten ezt kínálja a megmaradás egyedüli útjának. Áhász fél. Áhász retteg. Sőt, azt is ki kell mondanunk, hogy Áhász attól fél, hogy Isten közelsége számára veszélyes lehet. És nem nagyon akarja megváltoztatni a szándékát. A menekülés útját abban látja, hogy Asszíriával szövetséget köt. Micsoda elképesztő párbeszédről van itt szó. Az örökkévaló Isten a prófétán keresztül beszél az emberrel. Nézzétek, milyen fájdalmas, hogy még Istennek kellene bizonyítania azt, hogy ő az emberrel van. Hogy Isten egészen konkrétan itt azt ajánlja fel, hogy jelen lesz az ő népének az életében. Legyen lent a mélységben, a nyomorúságban, vagy legyen fent a magasságban. Áhász azonban elutasítja Istennek ezt a jelenlétét. Félelme és fáradtsága miatt nem képes tovább ellenállni. Inkább a hatalomnak, az érkező segítségére számít, mint Isten erejére támaszkodik. Ilyen többenetes, hogy az ő szíve el van zárva Isten elől. Fél. És ebben a félelemben kiesik a szívéből az élő Isten. Milyen nehéz és milyen szomorú ez a helyzet, kedves testvérek, ünneplő gyülekezet. Mi magunk is szinte ezt éljük meg. Most nem egy külső szorongattatás van, hanem egy belső bizonytalanság. Az ember fél, és az ember retteg. És ebben a félelemben és rettegésben már nincs helye az Istennek. Mint hogyha a karantén azt jelenteni, hogy már Isten sem léphet be oda, annyira el vagyunk magunkkal foglalva. Egy évvel ezelőtt még azon gondolkodtunk, az volt az ige hirdetéseinek a tárgya is, hogy mennyi munkánk, mennyi fáradtságunk, mennyi vesződésünk van, hogy nehogy égessünk vele karácsony csodájába, hogy nehogy elrontsuk az ünnepet, hogy ne fáradtan üljünk ott a karácsonyfa alatt, hogy megnyíljunk Isten kedvessége előtt. Most pedig sokszor azt tapasztaljuk, hogy már nem csak a külsőségek vonják el a figyelmünket Istenről, hanem a szívünk is bezárt. Zárva van. Úgy, mint Áhász királynak. És persze tudjuk, látjuk, tapasztaljuk, hogy ennek a zárnak az az oka, hogy súlyos betegségek, nyomorúság, veszteségek vannak a mi környezetünkben, gyülekezetünkben is. És ilyen nehéz helyzetben, bizony az ember könnyen kimondja, már nem hiszem azt sem, hogy Isten létezik. Már nem hiszem el azt sem, hogy Isten mellettem volna. Már nem hiszem el azt sem, hogy Isten az én támaszom volna. Ó, de nehéz mindez. A kérdése, adventi kérdése Isten igéjének most az, hogy ilyen nehéz helyzetben bízol-e az élő Istenben. Olyan szépen írja, ami korunknak egyik tanítója, Korzenszky atya, hogy mi egy évvel ezelőttük azt gondoltuk, hogy a legnagyobb félelmünk az a technika lesz, hogy majd mindent helyettesít az életünkben a technika, átveszi a helyünket a munkánkban, hogy kiszolgál majd bennünket a lakásunkban, egy ilyen technikában bízó technokrata világnak a képe jelent meg előttünk. Most meg azt látjuk, hogy nem. Jön valami, ami a lét és a nem lét határán van, vírusnak nevezzük, RNS-nek nevezzük, és úgy látjuk, hogy mindent felborított. Hallod-e Istennek a hívását? Hallod-e őt magát? Mert Isten az ő létéről adventben jelet ad. Jelet. Egy olyan jelet, aminek ott és akkor Áház egyáltalán nem örül. Hallottuk az adventi Zsoltár köszöntésben is, adventnek nem csak öröme, vigassága és békessége van, hanem adventnek van ítélete is. Itt most azt mondja a proféta a királynak, aki nem lép a hit útjára, hogy jön a pusztulás. Sokat gondolkodtak már az egyházatják, a Bibliával foglalkozó tudósok, sőt az ószövetségi írás magyarázók is, hogy mit jelent ez a mondat, hogy egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, akit Immánuelnek neveznek el. Ez a név az édesanyja bizakodását fejezi ki a veszedelem idején, hogy jön a veszedelem, de a gyermek nem fog békességben felnőni. Azok a szavak, amelyeket itt olvasunk a felolvasott igében, nyomorúságos, nagyon nehéz évekről szólnak. Sőt, hogyha tovább olvassuk ezt az ige szakaszt, most nem tettük, de otthon bárki megteheti, a 18. versben azt olvassuk, hogy ide hívja az Úr a legyeket Egyiptom folyói mellől és a méheket Asszíria földjéről, hát ez bizony Egyiptomnak és Asszíriának a nyomását, csapását, érkezését jelenti. Sőt, amikor azt mondja, hogy az Úr megborotválja a folyamon túli bérelt késsel a fejeket, akkor pontosan a nyomorúságról beszél újra. A szégyenről, a szabadság elvesztéséről, a pusztulásról szól. És akik tejszint, vagy vajat és mézet esznek majd, itt persze a mai világban azt gondoljuk, hogy luxus élelmiszerről van szó, de ez inkább azt mondja, hogy ez nem paradicsomi eledel, hanem szegényes táplálék. Azaz csak az lesz, amit a természetben majd meg lehet találni. Döbbenetes ez a kép. Nyomorúság és pusztulás. És ebben ott a kérdés, van-e bizalmunk az élő Istenben? Az elmúlt napokban, az elmúlt héten két alkalommal is megálltunk, hogy búcsút vegyünk testvérektől, vagy elhelyezzük testvéreink szeretteit itt Pomázon, a temetőkertbe. És ekkor kezembe került a 46. Zsoltár. A 46. Zsoltár, amely így szól: Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tengerbe. népek háborognak, országok irognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Azaz, mit mond a Zsoltárnak írója? Azt, hogy ebben a nyomorúságos, áházi helyzetben Isten ad mindannyiunk számára békességet, és Isten ad mindannyiunk számára reménységet. Légy csendes, mondja az ige. Ismert fel, Isten az Úr a te életedben. Szükségünk van Istennek erre a bejelentésére, mert csak csendes szívben tudhatjuk meg, hogy ő milyen Isten. Milyen jó volna félelmeink közepette, aggódásaink közepette, munkánk megkérdőjelezése közepette elcsendesedni, és látni Istennek a valóságát. Istennek a jelenlétét, hogy Isten velünk van. Belső csend, és Isten a lényeg. Légy nyugodt, hallgass. A tanítványoknak nekünk most az a legfontosabb feladatunk, hogy az Úrral legyünk, és hallgassunk. Hogy várjuk, hogy legyen menedékünk, pásztorunk, bölcsességünk, hogy Isten törődjön velünk, tápláljon bennünket, adja nekünk az életet, maradj hát csendben. Hagyd, hogy Isten beszéljen veled. Hagyd, hogy Isten veled legyen. Illés történetéből azt tanuljuk, az Ószövetség lapjairól, hogy Isten nincs a viharban, nincs a földrengésben, Isten nincs a tűzben. Isten a csendességben, halk és szelíd hang. Ismert fel. Ismert fel Istennek a nagy ígéretét, adventi ígéretét, hogy ő veled van. 46. Zsoltár éppen ezt mondja, a seregek ura velünk van, nem hagyott el. És amikor visszatérünk Ézsaiás próféta könyvéhez, visszatérünk Áházhoz, a királyhoz, akit avval biztat meg a próféta, hogy Istenben bízzon, akkor újra a jel felé tekintünk. Íme egy fiatal nő fogan, és fiút szül, és Immánuelnek nevezik el. Igen. Isten egy gyermekben jön hozzánk közel. Isten egy gyermekben lesz velünk. Isten ígérete egyértelmű. Te Áház, te, aki nem bízol, te, aki manőrverezel az életben, te, aki a félelmeid között majdnem összeesel, íme jön majd egy gyermek. Immánuel. Azt jelenti, velünk az Isten. Ezt mondja a 46. Zsoltárnak imádkozója. Ezt ígéri itt Ézsaiás próféta. Íme egy gyermek születik. És az ősi profétai szó a számunkra a Máté evangéliumában már nem ítéletes, hanem örvendetes. Hogy tudnélik, az angyal ezt mondja Józsefnek. Mária majd szül fiút, akit Immánuelnek kell nevezni. Jézusnak kell hívni, ami azt jelenti, Isten segít, Isten megment. Hát erre várunk mi karácsonykor. Ezt reméljük, ezt hisszük. Ez a mi békességünk és reménységünk minden körülmény közepette. Hogy nem a nyers önzésé, nem a félelemé, és nem a szánakozásé az utolsó szó, hanem Istené, Immanuel, velünk az Isten. És ő, ahogyan a proféta mondja, nem kiabál, nem kiált, nem hallatja szavát. A pislogó gyertya belét nem oltja ki, és a megtört nádat pedig nem tapossa össze. Értsétek meg, értsük meg Istennek ezt az új szövetségi szavát és jövendőlését. Öröm üzenetté válik számunkra az új szövetségi szó, mert Jézus Krisztus majd úgy jön erre a földre, úgy lakozik közöttünk, hogy kegyelmet és reménységet hozott. Milyen kedves, hadd mondjam most már így, Istennek ez a jele, hogy minden kétségünkben valóságosan szeretne megjelenni, szeretni a mi szívünket, életünket megérinteni, szeretne bennünk bizalmat gerjeszteni. Gyermeknek kell hozzánk jönnie, hogy megtapasztaljuk, velünk az Isten. Nekünk, keresztényeknek, adventi embereknek Jézus jelenti az Immanuelt. Hogy maga az Isten érkezik hozzánk, megmutassa az ő szeretetét és szentségét, odaadja a reménységet, hogy meggyőződhessünk arról, amit megtanultunk ebben az esztendőben az egyik kereszteléskor, ahogyan Mózesnek mondja Isten igéje, vagyok, aki vagyok, ez nem csak puszta létezését jelenti, hanem Isten jelenlétét jelenti a mi életünkben. Oda szép az, amikor ebben az esztendőben is családok megtapasztalták ennek a valóságát, hogy a gyermek adatott nekik. Oda szép, amikor azt látja, hogy egy édesanyja a legnagyobb félelemben és rettegésben a kórházi ágyon is boldog, hogy egy édesapa is magához ölelheti a gyermekeit. És olyan szép, hogyha ezek a gyermekek szeretik a szüleiket. Igen, Isten megindul rajtunk, és az ő szeretetét egy gyermekben adja, hogy bízzunk benne, hogy higgyünk benne. Mint ahogyan te is odahajolsz egy gyermekhez, hogy megérintsd, magadhoz öleld, vagy szeresd, Isten is így hajolt oda hozzád. Adventben pedig erre várakozunk. Hogy Isten megérintse a kezünket, megsimítsa az arcunkat, és hogy mi pedig letérdeljünk előtte, és hogy kijöjjünk félelmeink, szomorúságainknak a sötétségéből magára a fényre. Isten érkezik, önkéntelenül teszi az ő fiának gyengétségével és szeretetével, abszolút bizalmával, azért, hogy higgy benne. Nyisd még ki, a mai napon az érkező Krisztus előtt a szívedet. Hidd, és remélsz, és meglátod, békességed lesz ebben az ünnepben. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, Isten igéjére, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, magunkra ismerünk a majd 3000 éves történetben, és magunkra ismerünk a te történetedben. Magunkra ismerünk, amikor külsőségekben látjuk életünk megoldását, amikor bespázolunk és berendezkedünk, és amikor bezárjuk a mi szívünknek ajtaját is. És közben pedig te évezredek óta állandóan hirdeted és mondod, jössz és közeledsz. Jelenléted egyben ítélete a mi életünknek, és lehetősége a mindennapjaink megváltozásának. Kérünk téged, hadd fogadjunk el, hadd térjen meg a mi életünk, szívünk, hadd legyünk a te gyermekeid, hadd valljuk, hogy te nem hagytál el bennünket, te velünk vagy, életünk minden napján. Különösképpen azokért könyörgünk, Urunk, akik magányosak. Lehet, hogy társas életet élnek, de mégis magányosan, akik már nem mennek, nem mernek hinni és remélni sem. Értük, könyörgünk. És könyörgünk azért is, hogy ebben az ünnepben hadd lássuk meg, hogy a bezárkózott ajtók mögött a te fiad, ami megváltunk, aki akkor is belép, hogyha kordonok vagy zárak vannak behajtva. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik fájdalmat hordoznak. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékező családokért. Megköszönjük neked, Urunk, mindazokat, akiket ismerhettünk, akik gazdagították az életünket. Megköszönjük neked, Urunk, a mi tanítóinkat, lelkipásztorainkat. Megköszönjük neked, Urunk, ezen a helyen gyülekezetünk korábbi lelkipásztorának az életét is, a rajta keresztül kapott sok-sok áldást, azokat az ige hirdetéseket, amelyekkel mi magunk is gazdagodhattunk, és könyörjünk szeretteiért, vigasztald őket, mint ahogyan vigasztalj és erősíts, kérünk, minden gyászolót. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, a vírus által megbetegített gyülekezeti tagjainkért, egyházmegyénk beteg lelkipásztoraiért, és könyörgünk, Urunk, azokért a gyászoló családokért is, akiket éppen ez a nyomorúságos helyzet fosztott meg szerettüktől. Imádkozunk hozzád, Urunk, az orvosokért, az ápolókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a kórházi ágyon szenvedőkért. Imádkozunk hozzád azokért, akik most nem kapnak valamiért egészségügyi ellátást, várniuk kell, pedig sajognak a csontjaik, műtétre márnak. Kérünk, Urunk, hogy csillapítsd az ő nyomorúságos helyzetüket. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy szűnjék meg ez a járvány, vedd le rólunk, Urunk, a te próbádat. Hadd higgyünk benned. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi népünkért, nemzetünkért, országunk és településeink vezetőiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, testvérgyülekezeteinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, ezért az egész világért. Nyisd meg szívünket, életünket, és engedd bizonságul az apostol szavát, hogyha te velünk vagy, senki sem lehet már ellenünk. Amen. Most csendes imádságát mondhatja el mindenki. Köszönjük, Urunk, hogy Te meghallod csendes imádságunkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg testvéreim a hirdetéseket. Szeretettel köszöntjük testvéreinket, Isten hozta kedves minnyájukat, és devéljük, hogy jó egészségben vannak. Mi magunk hálát adunk Istennek, hogy megőrzött bennünket eddig a járványos időszakban. A boldog feltámadás reménysége alatt, s mégis szomorú szívvel hirdetem, hogy dr. Szűcs Ferenc professzor úr, a Károli Gáspár Református Egyetem egykori rektora, sokunk tanítója, a pomázi, csobánkai, budakalászi református gyülekezet korábbi lelkipásztora, pomázváros díszpolgára, életének 79. évében visszaadta lelkét teremtőjének. Temetése szűk családi körben december 5-én 11 órakor volt az Őrszent Miklósi temetőben. Professzor úr végakaratának megfelelően a korszorúra szánt adományokkal ifjú teológiai hallgató vagy hallgatók tanulmányait támogatja majd a család. Aki erre a célra adományt száll, kérjük, hogy juttassa hozzánk, gyülekezetünk pedig egy összegben fogja a család által megjelölt bankszámára átutalni az adományt. Köszönöm mai istentiszteletünk szolgálóinak, az igeolvasást Herpai Istvánnénak, Herpai Ilonának, az imádságot Marosszéki Zoltánnénak, a prelúdiumot Blaskó Mihálynak, a posztúdiumot pedig Cseri Annának és barátainak, és köszönjük Kis Eszter énekét. Köszönöm továbbá az igehirdetések legépelését dr. Puskás Attila testvérünknek, és a postaládába való helyezést a presbitereknek. Hirdetem, hogy a héten a csobánkai imaterem riasztója is kiépítésre került. Alkalmaink a következők, hétfőn 8 órakor és 20 órakor imaközösséget tartunk, kedden 6 órakor Zoom presbiteri ülés lesz, szerdán 6 órakor Zoom biblia órát tartunk, pénteken 4-kor és 5-kor pedig Zoom konfirmáció órák lesznek. Vasárnap istentiszteletet közvetítünk majd 9 órától a Csobánkai Református Imaházból, reménység szerint fél 11-től pedig innen a Pomázi Gyülekezeti Házból. Vasárnap 15 órakor ugyancsak a Zoom program segítségével gyermekistentiszteletet is tartunk. Jelzem, hogy a gyermekistentisztelet már ma is lesz, a belépési kódok megtalálhatók gyülekezetünk honlapján és Facebook oldalán. Megszólaltak harangjaink. 2020. december 4-én harang szólt Erdélyi Ildikó halálának 23. éves évfordulóján, emlékeztek testvérei. Ma délben, december 6-án harang szól dr. Pénzes Pál halálának 19. éves, és dr. Pénzes Pálné Imre Klára temetésének első éves évfordulóján. Emlékeznek szerettei. Fájdalommal hirdettem, hogy november 17-én elhunyt Pósa Józsefné testvérünk, temetése december 2-án volt a pomázi református temetőben. Hirdettem, hogy november 28-án, életének 85. évében elhunyt dr. Fejérvári Jenő, pszichiáter főorvos testvérünk, temetése december 9-én 10 órakor lesz városunk ravatalozójából. December 1-én helyeztük el a pomázi újkatolikus temetőbe idős Völgyesi Árpád és dr. Nagy Istvánné hambait. Istenünk vigasztalása legyen a gyászoló és emlékező testvéreken. Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy egyházunk fenntartásához önkéntes adományokkal járuljanak hozzá. A perselyes adományokat otthon is gyűjthetjük a következő személyes találkozás lehetőségéig, vagy banki átutalással ajánlhatjuk fel. Támogatásukat előre is köszönjük. Hirdetem, hogy iratterjesztésünkben megérkezett a Bibliaolvasó kalauz kalendárium és református falinaptár, a kalauz 300 forint, a kalendárium 500 forint, a falinaptár pedig 100 forintba kerül. Hirdetem, hogy a kórház lelkészek október 26-a óta haldoklók és vírusos betegek mellett is megállhatnak. Aki szeretné, hogy szerette mellett református lelkipásztor imádkozzon, olvasson igét, és kórházban fekszik, kérem, hogy keresse a kórház lelkészi szolgálatot, vagy keressenek bennünket, és eljuttatjuk az illetékeshez. A feltétel az, hogy a beteg mellett egy református kórház lelkész látogatást végezhessen, hogy ezt a család kérje. Minden megfelelő védőöltözetet a kórház biztosít. Kedves testvérek, a múlt héttől azokhoz a testvérekhez juttatjuk el az igehirdetéseket, akik ezt kérik. Kérem, hogy ebben legyünk következetesek, jelezzük, hogyha ezt kérjük. Időseinknek szívesen segítünk bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban. Lelkészi hivatalba csak telefonon történő előzetes bejelentés után tudunk testvéreket fogadni, és a maszkot mindannyiunk számára kötelező viselni. Bibliaóráinkat és egyéb alkalmainkat, hétközi alkalmainkat a Zoom program segítségével tartjuk meg. Kérem, hogy aki szívesen csatlakozna ehhez, bátran szóljon, nem kell a programot megvásárolni, pillanatok alatt letölthető az internetről, és jól működik. Köszönjük a vasárnapi igeolvasáshoz való segítséget, aki szívesen bekapcsolódik ebbe, jelentkezzen Szabó Istvánnál vagy Óvári Ákosnál. Imádságaikat, melyek még eddig nem érkeztek, péntekenként 12 óráig, vagy papíron, postaládánkba dobva várjuk. Kedves testvérek, gyermekkarácsonyunkat idén nagy valószínűséggel az online térben tartjuk meg. Verseket kapnak gyermekeink, a jelentkezési határidő ma volt, mai nap lesz, és kérem, hogy aki ebben szívesen részt venne, az mindenféleképpen jelezze. Hogyha esetlegesen megengedik a külső körülmények, hogy szabad ég alatt legyen gyermekalkalmunk, akkor ott mondják majd el a gyermekek a verset, ott éneklünk és imádkozunk, és a Facebook oldalunkon élőben is közvetíteni fogjuk. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket keressük meg, 305. énekünk lesz a záróének, álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed. Énekeljük mind a 4 versszakát a 305. éneknek.
Álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed. Ó Isten, ha megvizsgáljuk kijelentett kegyelmed, ezt száj ki nem mondhatja, nyelv nem magyarázhatja, mert az emberi nemzetet annyira becsülötted, hogy te egyetlen egyedet érette elküldötted, emberi ábrázatban, hogy élne gyalázatban. Ó Isten bölcsességének megfogadott, való szerelmének, mély tengere mirítva, kihez teszi bevenni, mélyen szívébe tenni. Mi azért végan dicsérünk, ó, jó Atyánk tégedet, magasztalunk, sarra kérünk, hogy te szeretetedet nyerjesszed fel szívünkben, jobban, jobban lelkünkben.
Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátással.